ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, alázattal állunk a mai este is előtted. Olyan nagy kiváltság és megtiszteltetés a számunkra, hogy jöhetünk haza az atyai házba. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy a te véred által jöhetünk. Ilyen halálosan szerettél bennünket, hogy semmilyen áldozattól nem riadtál vissza, hogy megválts. Könyörgünk, Szentlélek, Úristen, jöjj közénk, esengve kérünk, esdekelve várjuk áldó szavadat. Annyira szükségünk van rád, olyan kicsik, nyomorultak, törékenyek, olyan elesettek vagyunk nélküled, Uram. Kérjük, idősek s fiatalok egyaránt, Jézus, érints meg bennünket. Maradjon nyoma ennek a ma esti istentiszteletnek is a lelkünkben. Hadd növekedjünk a kegyelemben, hadd újuljunk meg a hitben. S ha még nem történt volna meg ez a megújulás, akkor ma este, ha kedves neked, érítsd meg a szíveket. Köszönjük, Jézus, hogy élsz, és itt jársz közöttünk, hogy áldásodat, bűnbocsánatodat, az örök életet átad nekünk. Amen. Istennek igéjét olvasom előttetek a mai napi újszövetségi igeszakaszból, János apostol közönséges első levele, első rész, első 4 verséből a következőképpen. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Amen. Kedves testvérek, amikor tiszteletes úr megkért a szolgálatra, azt mondta, hogy olyan jó lenne, ha a közösségről szólna az ige. Én kértem a mindenható Istent, hogy adjon igét. Elolvastam tegnapi ószövetségi igét, és az Úr azt adta elém, közösség a halállal. Ahogy hallottuk tegnap este, az emberek nagy része a halál közösségében él. Kíváncsian olvastam a mai napi igét is, és szóról szóra benne a közösségről volt szó. Közösség az Atyával, közösség a Fiúval, Jézus Krisztussal, és közösség a keresztényekkel, az Isten népével. A mindenható ma estére is hiszem, az ő kegyelméből megadta az igét. Az élet közösségről szól a mai esti ige. Hiszen aki az Atyával és az Úr Jézussal van közösségben, az élő élet közösségben van, s nem halál közösségben. Kezdetben vala az ige, mondja János az evangéliumában. Itt pedig, ami kezdettől fogva volt, amint hallottuk, láttuk, szemléltük, azt hirdetjük nektek. Tehát, ami kezdetben volt, az ige, aki megjelent közöttünk, Jézus Krisztus, ő az ige, ő az élet, és ő az életnek a világossága. Maga az Úr mondja önmagáról, én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. Kijelentette magát prófétái által, kijelenti magát Jézus időnként személyesen is. Emlékezzünk csak Saulusnak a damaszkuszi útjára, nem proféták és nem angyalok hirdették neki az igét, hanem személyesen Jézus jelent meg. Láthatóan, szemlélhetően, hallhatóan és megdöbbentő valóságban, dicsőségben. Kedves testvérek, kijelenti magát az ő igéjében, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, ahogy ismerjük is a kijelentésből. Szemeinkkel láttuk őt, mondja János a levelében, szemléltük őt, mert Isten elérhetővé tette magát, még a mi szemlélésünk számára is. Isten minden dimenzióban elérhetővé akarja tenni magát, a látás, a hallás, a szemlélés, a tapasztalás, az érintés számára, hogy a hívő előtt az Úr megfejtse önmagát. Láthatóvá, szemlélhetővé teszi Jézus magát. Amikor a Szentlélek megnyitja a szívünket, akkor mi is látjuk Istent munka közben, ma élő emberek. Nagyon boldog az az ember, akinek már van Isten látása. Az a fajta mély rálátás, ami a lélek látása, nem a testi szemeké, a lélek látása. Boldogok azok az emberek, akik már tudják szemlélni Jézus Krisztust. Mindjárt is elénbe jött a Mária Magdaléna, amikor ott ül Jézus lábainál, és belefelejtkezik Krisztusba. Elfelejtkezik a tennivalókról, a mindennapi munkáról. Az ének szava érvényes Mária Magdalénára, csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged. Igen, kedves testvérek, Jézus szemlélhetővé tette magát, és lenyűgözte Mária Magdalénát az Úr Jézus jelenléte. De szemlélhette őt, érinthette őt, azaz arimátiai József is, aki elkéri Pilátustól Jézus testét, és begöngyöli gyorcsba, és láthatták Jézust élni, és láthatták meghalni, és kedves testvérek, azok a katonák, akik a szegeket beleütötték Jézusba, láthatták, hallhatták, szemlélhették, az életnek minden dimenziójában találkozhattak a megjelent isteni dicsőséggel, az igével, a testet öltött igével, Jézus Krisztussal. Boldog az az ember, és másképpen éli az életét, akinek már volt ilyen találkozása Jézussal. Boldog az az ember, akit már rabul ejtett Jézus arca, lénye. Egy történetet hadd mondjak el, hogy mennyire láthatóvá, szemlélhetővé teszi Jézus magát ma. Ez a történet a tengeren túl történt. Egy egyszerű hétköznapi család, férj, feleség és egy 2,5 éves, 3 éves körüli kisgyermek. Egy közönséges betörő jutott be hozzájuk, és mivel nem volt meg az aznapi narkó adagja, ezért belépve a házba az első dolga az volt, hogy lelőtte az ajtót nyitni szándékozó apukát, fiatal édesapát, és utána lelőtte a fiatal édesanyját, és bizonyára tovább lövöldözött volna, ha még lett volna mit, és ez a 2,5-3 éves kisgyermek, ez a jeges rémülettől vezéreltetve a mosogató alatti szekrénybe bújt el, és résnyire nyitva volt a szekrény a mosogató alatt, és onnan nézte végig, hogy az édesapját és az édesanyját valaki kivégzi. A szülők meghaltak. Jött a rendőrség, hogy szokott ilyenkor történni, helyszínelés, ez az amaz, fontos vizsgálat, mindennek a nyoma, és ahogy alaposan végigkutatták a házat, oda jutott az egyik nyomozó a mosogató alatti szekrényhez. Kinyitotta. Egy 2,5-3 éves körüli remegő kisgyermeket találtott halálsápadtan. Kivette a gyermeket. Ekkor értette meg a nyomozó, hogy ez a gyerek végignézte a szülei kivégzését. Magához ölelte. Próbálgatta kérdezgetni. A gyermek azonban a sok hatástól, a rémülettől belenémult. Nagyon nagy szeretettel vitték el a gyermeket, és mivel nem volt rokon, családtag, ismerős, beadták egy olyan helyre, ahol végtelen szeretettel veszik majd körül, gyámság alatt, és majd mindent megadnak neki, amit egy ilyen 2,5-3 éves kisgyermeknek meg kell adni. De a gyermek hónapokig nem beszélt. Nem lehetett vele beszélni. Elfelejtett beszélni. Olyan rémületet látott, olyan gonosszal szembesült, ami nem egy 2,5-3 éves gyermeknek, a szemének való. Aztán vasárnapi iskolai szövetség tagjai, hittanosok jöttek, hittantanárok jöttek erre a helyre, és nagy szeretettel, Jézus iránti szeretettel az evangéliumról, Jézusról, a megváltásról beszéltek. Az egyik, aki éppen a gyerekek felé szolgálattevő, szemléltette is a történetet, amit elmondott, és a Jézus arcát föltette szemléltetésül a táblára. Ekkor a mi kisgyermekünk felnézett, felkapta a fejét, és mindenki megdöbbenésére megszólalt, és ezt mondta, én ismerem őt. Azonnal elkezdték kérdezgetni, honnan ismered őt? És a gyermek folyékonyan elkezdte mondani. Akkor, amikor én a mosogató alá bemenekültem a szekrénybe, és ott remegtem, hogy én leszek a következő, akit megölnek, ő ölelt át engem. Fizikailag, valóságosan láttam az arcát. Ő ölelt át engem végtelen szeretettel, és ezt mondta nekem hallhatóan. Ne félj, mert én veled vagyok. Kedves testvérek, ez a mi időnkben történt, a mi napjainkban ez az esemény, amikor az Úr Jézus Krisztus láthatóvá is teszi magát. Nagyon sokszor már a hallható szó, a szó nagyon erőtelen, nagyon kevés. Nekünk arra van szükségünk, hogy lássuk az Istent munka közben. Ez győz meg bennünket. Hiába mondták el Tamásnak, a kételkedőnek, a többi tanítványok, hogy értsd meg, hogy Jézus él. A hívő Tamás hitetlen maradt. Addig, amíg Jézus meg nem jelent, és nem szemléltette neki, hogy gyere és bocsásd bele a szegek helyébe a kezedet, és győződj meg róla, Tamás, és ne légy hitetlen, hanem hívő, addig Tamás nem hitt. És Jézus megdorgálóan ennyit mondott, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Kedves testvérek, kezeinkkel illettük őt, mondja János az apostol. Elérhetővé teszi magát Jézus számunkra, és úgy gondolom, nekem is, és nektek is erre van szükségünk, hogy a hétköznapokban, mindennapokban Jézus segítségét tapasztaljuk, erejét, vezetését, ő tanácsoljon, ő öleljen át, mosson meg bűneinkből, segítsen az ördöggel szembeni harcunkban. Kedves testvérek, nagyon sokszor szembe áll az ember, szemtől szembe az ördöggel, és csak a Jézushoz való kiáltás segít, hogy Úr Jézus, segíts! Ez az evangélium, hogy Jézus él, hogy a halál kultúrájában élő embereknek mégis van életkultúrája, egy más alternatíva. Ez az evangélium gyógyító, ez erő, hogy Isten megjelent a teremtményei között, hogy a teremtményei ne maradjanak bizonyság nélkül. Történelmi tény, hogy Jézus itt járt a földön közöttünk. Ugye nagyon sokszor az ember úgy gondolkodik, könnyű az Istennek ilyen hatalmas, csodálatos etikai törvényeket elénk adni, az ember számára teljesíthetetlen magasságokat az ember elé adni, de próbálná meg egyszer is az Isten, hogy milyen embernek lenni, hogy mennyire nem könnyű ezeket betartani. Kedves testvérek, az Isten megpróbálta, milyen embernek lenni, mert az Úr Jézus eljött a földre, és megtanult az Isten emberként élni, hogy az ember pedig megtanuljon újra Isten szerint élni. Ezért jelent meg az ige testben, és ez az élet, ami az atyánál volt, és a miénk lett, mondja az apostol. Az az ember, aki a maga életét éli csak, és nincs jelen benne Jézus, az életét elveszíti. Aki meg akarja az életét önmagának tartani, az elveszíti, azt mondja Jézus. Aki pedig elveszíti Isten számára, odaadja, lemond a maga élete fölötti tulajdonjogról, és egy bátor, merész, hitbeli lépéssel azt mondja Istennek, a te kezedbe teszem az életemet, Istenem. Mostantól fogva, mindenestől, az pedig megnyeri az életét. Olyan nagyon nagy dolog ez, kedves testvérek, hogy nem kell elveszítenünk teljesen az életünket. Ezt az atyától jövő életet, az Úr Jézust, a fiút hirdetjük nektek, mondja János a levelében, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. Olyan közösségetek, amely közössége nekünk van, közösségünk az atyával és a fiúval. Gondoljunk csak az első keresztjének, élő, szeretettől, kegyelemtől, szent lélektől, erőktől túlcsorduló életére, gyülekezeti, őskeresztényi életére, mert jelen volt az atya és a fiú közöttük. És aztán, hogy is van ez? Aki már a hitben Istentől érintést kapott, én úgy látom, hogy ő nem tudja megállni, hogy a többieknek ezt nem mondja el. És János is azt mondja, ezt mi hirdetjük nektek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Kedves testvérek, nagyon nagy gondnak és kihívásnak látom református egyházunk felé, hogy azok, akik hisznek Jézus Krisztusban, tudják elmondani mások felé a hitüket. Ezt úgy valahogy úgy érezzük mi reformátusok, hogy hát a tiszteletesek ezért vannak, hogy mondják el. De kedves testvérek, azon az igében, hogyha te a te szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta Jézust a halálból, és a te száddal vallást teszel őróla, akkor megtartatol. Nem csak hinnem kell csendesen magamnak, hanem el kell mondjam másnak is, hogy Jézus él. Lehet, hogy a melletted ülő osztálytársad, munkatársad csak arra vár, hogy szólíts már meg. Figyelj, gyere! Van egy imakör, van egy bibliakör, ahol Krisztus szemléljük, hallgatjuk, látjuk, ízleljük, ahol az élet igéjét vesszük, ahol valami más kapunk, mint ami ebbe a romlott, gonosz világban van. Mert ez a világ úgy gonosz, ahogy van. Kedves testvérek, el kell mondjuk, hirdetnünk kell, Isten tapasztalásunkat, Jézus igéjét tovább kell adnunk, hogy a ti örömötök teljes legyen. Kedves testvérek, közösség. Tegnap este azzal fejeztem be, de kivel? Ma az igénk előnk adja, hogy az atyával, és a fiúval, a Jézus Krisztussal. Amikor a Zsoltárok könyvét olvassuk, a második Zsoltárban a következő tanácsot kapjuk a mindenható Istentől, Zsoltárok könyve második rész utolsó versében a következő van megírva. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed haragja, boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. A Zsoltárok könyve is a fiúról beszél, Jézus Krisztusról, aki a fiú, azé az élet, mondja az ige. A fiúval való közösség. Jézus mindent megtett azért, hogy nekünk igazi, valódi, működő közösségünk legyen ő vele. Holnap este majd azt szeretném Isten segítségével elmondani, hogy többnyire mik ennek a közösségnek az akadályai az életünkben. Ma este pedig azt akarja tudatosítani Isten az ő lelke által bennünk, hogy gondunk legyen ennek a közösségnek az ápolására, legyen ügyem az, hogy én ápoljam ezt a közösséget az atyával és a fiúval. Csókoljátok a fiút. Egy történetet szeretnék elmondani a fiúval kapcsolatban. Amikor először találkoztam vele, nagyon megdobbantotta a szívemet ez a történet, és egy nagyon-nagyon szép üzenetet értettem meg belőle. Egy műgyűjtő élt az Amerikai Egyesült Államokban, egy nagyon-nagyon gazdag ember. Egyetlen fia volt. Nagyon szerette a fiút, istenfélő, hívő fiú volt. Aztán behívták a fiút katonának. Annak idején, amikor volt a vietnámi háború, a fiú elment, és az édesapa végig-végig imádkozott érette. Olyan fiú volt, akiben nagyon-nagyon sok szeretet volt, aki nagyon nagy áldozatokra is kész volt, mert nincsen nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a fele barátaiért, mondja az ige. Ez a fiú nagyon sokszor pergő tűzben ment ki, és a meglőtt katonatársait a hátán vagy az ölében húzta fedezékbe, hogy ne vérezzenek el, ne halljanak meg a csatamezőn. Nagyon sok embert megmentett ez a fiú. És egy alkalommal, éppen amikor egy másik katonatársát mentette és vitte ki a pergő tűzből, a biztos halálból, a barátot kimentette, de ő egy halálos lövést kapott. Hónapok teltek el. Egy fiatal ember állt a tengeren túli műgyűjtő gazdag apuka ajtajában. Kopogtatott az ajtón. Ott állt egy idegen, katonaruhába öltözött fiatal ember, és egy becsomagolt tárgy volt a kezében. Ott állt, és beengedte az idős édesapa ezt az idegen fiatal embert, és a következőt mondta el. Azért utaztam keresztül a fél világot, hogy eljöjjek, és köszönetet mondjak önnek. Miért? Kérdezte az édesapa. Az ön fia volt az, aki a saját élete feláldozásával mentett meg engemet. Én voltam az, akit a hátán vitt ki a pergőtűzből, és eközben, ahogy engem mentett, kapott halálos lövést a fia. Ezért hoztam valamit, amivel szeretném megköszönni a megköszönhetetlent, az életemet. Mivel festő vagyok, ezért úgy gondoltam, hogy a legtöbb, amit adhatok, a legtöbb tudásom, hitem szerint adhatok, próbáltam lefesteni az ön fiát. Úgy, ahogy az én lelkemben, az én szemem előtt ő megjelent a maga kedvességével, tiszta tekintetével, tiszta arcával, és átadta az apának a nagyon egyszerű, de nagyon találó festményt, képet a fiúról. Az édesapa elérzékenyülve vette át a képet, majd mivel műgyűjtő volt, betette a képet a legfontosabb helyre, középpontba, a Van Gogh és egyéb festmények közé, Rembrandt és egyéb Picasso festmények közé, nagyon értékes festménygyűjteménye volt, a fő helyre betette. Aztán idő telt el, és az apa is meghalt. Jöttek az árverezők a világ minden részéről, és mindenki meg akarta vásárolni a Picasso, a Van Gogh és a Rembrandt képeket. Nagy tömeg gyűlt össze az árverezésen. Ott állt az árverezés levezető ember azzal a bizonyos kalapáccsal, és ráütött az asztalon levő fára, és mondta, hogy elkezdődik az árverezés. A világ minden részéről jöttek emberek, hogy megszerezzék az értékes festményeket. Ekkor egy érdekes dolog történt. Az első, amit kikiáltunk árverezésre, ez a kép itt, középen, amelyik a fiúról szól. Ez az első, amit szeretnénk eladni. Az emberek fölkiabáltak a pódiumra, és mondták neki, hagyja már ezt a jelentéktelen festő, jelentéktelen képét, mi a Rembrandtért jöttünk, és a Van Goghért jöttünk, és a Picassoért jöttünk, hagyjuk már ezt a festményt. Nem, mondta az árverező, ezzel a képpel kezdjük. Nagy csend lett, kínos csend lett, senkinek nem kellett a fiú képe. Egyszer valaki a hosszú kínos csend után fölállt, és mondta, hogy ő adna érte valamennyit. Ez az ember a családnak évtizedeken keresztül a kertésze volt. Ez az ember fölállt, és az évtizedek alatt összegyűjtött kis pénzéből, mert szerette az apát, és szerette ezt a fiút, megvette ezt a képet. Csendesen vonulni akart helyre az öreg kertész a képpel, amikor az árverező ráütött a kalapáccsal az asztalra, és azt mondta, az árverezés ezennel véget ért. Hát miért, kérdezték az emberek, hát mi lesz Van Goghal, Picassoval és a többiekkel? Az árverezés ezennel véget ért, mert az atyának az volt az akarata, aki viszi a fiút, az kap örökségül mindent. Kedves testvér, aki viszi a fiút ma este erről az istentiszteletről is a szívében, az kap örökségül mindent. És a többiek, akiknek nem kell a fiú, mindent el fognak veszíteni. Mert akié a fiú, azé az élet. Akiben pedig nincs meg az Isten fia, megnyerheti az egész világot is. De a lelkében kárt vall. Hazaviszed-e ma este a fiút? Elhangzik-e a szívedből az imádság? Úr Jézus, én nem akarom elrontani az egész életemet. Szeretnélek a szívembe fogadni, életembe fogadni. Ha van ilyen, hogy Isten fia beköltözik valakinek a szívébe, akkor tedd meg ezt velem. Hadd legyen gazdája a fiú az életemnek. Kedves testvérek, erről szólt János. Hirdetjük nektek az igét, hogy közösségetek legyen az atyával és a fiúval, és közösségetek legyen velünk, olyan közösségetek, amilyen közösségünk nekünk van az atyával és a fiúval. És azért hirdetjük ezeket nektek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Nagyon vágyom egy olyan református egyházra, ahol a hívőknek krisztusi megváltott örömük van. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Hálát adunk neked azért, Jézus Krisztus, hogy a te szent ígéd hirdetetik nékünk. Olyan sok felülről jöttünk el erre a ma esti alkalomra is. Mennyi minden van csak mai nap is mögöttünk. Munkahelyekről, iskolából, utazásból, otthonokból, fáradozásokból. De köszönjük, hogy Jézus Krisztus ma este is engedted nekünk ígéd és szent lelked által, hogy lássuk, halljuk, ízleljük, szemléljük, érintsük az igét. Köszönjük, Urunk, hogy a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Ajándékozz meg bennünket a benned való hittel. Úr Jézus Krisztus, egyen-egyenként, amire kinek-kinek szüksége van, áld meg, Uram. Áld meg a mi családtagjainkat is, szeretteinket is. Annyira szeretnénk őket is tudni a te oltalmazó védőszárnyad alatt. Ahogyan átölelted ezt a 2,5-3 éves kisgyermeket, vedd körül családtagjainkat is, szeretteinket is. De alázattal könyörgünk gyülekezeteinkért is. Ezért a gyülekezetért is, amely erre a helyre telepedett, hogy itt mindig, mindig az igére figyeljenek, és másütt is, hogy csókoljátok a fiút, hogy fel ne gerjedjen a haragja, és el ne veszetek az úton. Szeretnénk viszont szeretni, szolgálni téged hűséggel, odaadással, tiszta gyermeki hittel, engedelmesen, a Szentlélek által megszentelve Jézus Krisztus. Segíts meg bennünket ebben, növelj hitünkben. Könyörgünk, Anya Szent Egyházunk egészéért, egy új reformációért, egy új ébredésért. Könyörgünk, Urunk, reformáció Krisztusa, Istene, munkálkodj bennünk. Hadd újuljanak meg lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek, gyülekezeti tagok, gyermekeink és unokáink is. Így könyörgünk, Urunk, újra és újra zörgetve előtted magyar nemzetünkért. Ezért a százszor is becsapott, megalázott, tönkretett népért, hogy fölöcsúdjunk az ördög igézetéből s a halál kultúrájából, és az élet kultúrájához, az élet fejedelméhez meneküljünk segítségért. Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk! Fohászkodunk, Urunk, betegjeinkért, hiszen olyan sok családban vannak kórházakba, otthonokba, betegek, szenvedők, az őket gyógyító orvosokért is könyörgünk, enyhülésért könyörgünk. Fohászkodunk a hosszú útrakelőkért, hogy célba érkezzenek. Imádkozunk, édesatyánk, azokért, akik döntések előtt vannak, nagyon nagy döntések előtt állnak, hogy a jó részt válasszák, jó úton járhassanak. Könyörgünk bűneink bocsánatáért, hogy a mindennapi kenyér mellé a mindennapi bűnbocsánatot is add meg nekünk. Könyörgünk, Urunk, az egyházi választásokért, hogy Istentől választottakat válasszunk, hogy ne emberek akarata, hanem a mindenható Isten akarata valósuljon meg közöttünk. Békességért, szeretetért, atyafiak között való egymás iránti megbecsülésért könyörgünk. Urunk, hallgass meg kérésünket, atyánk, Jézusért, ki így tanított fohászkodni bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Akié a fiú, azé az élet, akiben pedig nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Amen.